Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene. Mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Kína Németországot megelőzve Japán mögött a világ második legnagyobb autó exportőrévé vált az idei éveleire, mondta az MHC Mobility Eurofleet ZRT üzletfejlesztési és marketing vezetője. Lakatos Gergely hangsúlyozta, ezzel együtt komoly globális átrendeződés körvonalazódik Kína exportja körül, ugyanis pár év alatt félről 3 millió autóra nőtt, és ez várhatóan tovább fog emelkedni. Lakatos Gergelyt Ércfalvi András kérdezte a trendek alakulásáról.
Most arccal Kína felé fordulunk, a kínai autóipar, a kínai autógyártás felé fordulunk, mert hogy a kínaiak már a spájzban vannak, vagy a garázsban vannak, ugye?
Igen, mondhatjuk így is, én is üdvözlöm a hallgatókat. Itt ez a elmúlt évben mindig a CO2 meg a zöld autózöldülés hívjuk így körül beszélgetünk, és ennek egyik pozitív haszonélvezője talán a kínai autóipar. Ugye erre mindenféle összeesküvés elméletek születtek már, hogy vajon akkor ők ebben mennyire lobbiztak, hogy az unión belül ez az emissziós történet ennyire gyorsan is így jöjjön. És ugye a kínaiakkal kapcsolatban sokszor mindig az, hogy hát ez kínai, hogyha ezt így kimondjuk, az azt jelenti általában, hogy ez a legolcsóbb, a legbénább, és lehet, hogy vannak ilyen tényleg ilyen termékek, amikből a kínaiak a legolcsóbbak, vagy talán nem is a legtartósabb dolgok. De hogyha ezt az autóiparra nézzük, akkor itt ez 20 éve még talán igaz volt, vagy 30-40, de most már nagyon-nagyon komoly és jó modellekkel tudnak behatolni Európába, úgyhogy ilyen szempontból nem lehet már őket úgy félretenni, hogy jó, ezt majd megveszik a...
Tehát ezt a prekoncepciót tulajdonképpen érdemes most félretenni, ezt most kell 23 elején félretenni. Ugye ezt majd mondd a számokat, meg arányokat, megdöbbentek. Bárkinek meséltem, ezeket kevesen hitték volna.
Valóban így van, hogy gyakorlatilag az első hullámban, 80-as években a kínai állam felismerte, hogy a stabil, gazdag, menő országoknak mind van saját autóipara. Tehát akár nézett mondjuk Németországot, Franciaországot, vagy kijebb Amerikát, vagy a japánokat, nekik mind vannak saját autógyáraik, és akkor Kína azt mondta, hogy neki is kell. Nyilván addig is már voltak ilyen autógyártók, hiszen azért rengeteg ember közlekedett már akkor is, nem csak biciklivel, de ők akkor kiemeltek 6 nagy autógyártót, és azt mondták, hogy akkor ti lesztek az autógyártók, és nektek tessék megtanulni autót fejleszteni. Nyilván a gyártók meg visszakérdezték, hogy hogyan, mert hát erre még nem másoltunk le semmit, meg nincsen tudásunk, és akkor a legsok európai, meg amerikai, meg japán autógyártóknak is jól jött ez a joint venture, ez a közös vállalat, hogy mi hozzuk a tudást, megépítették, a profitot elfelezzük, és akkor mindenki boldog. Ezzel nyilván úgy mondom, hogy a 80-as évek elején egészen mostanáig, amikor ez visszafordult már abba, hogy inkább a európai, meg a japán gyártók keresik a kapcsolatot a kínaiakkal, főleg az elektromobilitás terén. Eltelt 80-as évektől kezdve mondjuk így a 2000-es évek elejéig, vagy a 2010-es évekig, ez nekik egy hatalmas nagy bevételi forrás volt. Úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a nagy autógyártók, ezeknek szép nevük van, Saic, Gák,
picit kimondhatatlan még nekünk, de meg fogjuk tanulni.
Ezeket meg fogjuk tanulni, vagy olyan nyilván olyan márkákkal jönnek, tehát hogy a Saic, a Shanghai Automotive, például az MG. Az MG már itt van újra Európában, ugye az MG, az a Morris Garages történt Angliából indult, megvették a márkát, most ezt a maticát ragasztják a kínai autóra, és már is egyszerűbb az MG-t kimondani, mint az, hogy Saic. Úgyhogy ilyen szempontból ők megtanultak autógyártani. Kezdtek közös modellekkel, hasonló ilyen, mint a Volkswagen Passatot más néven gyártották, vagy a Jettát, és akkor mindenkinek megvolt egy európai, egy amerikai, meg egy japán testvérgyára, akik gyakorlatilag idehozták esetleg a márki futó modelleknek a gyártósorait, beépítették, a kínaiak meg így napról napra. Ugye ők lassan haladnak általában, de több milliárd ember lép egyszerre, azért annak van jelentősége.
Meg más a horizontjuk is, ugye ezt szokták mondani, igen, tehát ők nem feltétlenül 5-10 évben gondolkoznak, igen. Előre, nem 100 vagy 1000 évben, ezt bölcs barátaim szokták mondani, akik ismerik azt a tetet. Igen, először voltak az államiak, ugye? Igen, tehát igen. Nagyon tudatos volt ez az egész, aztán jött ugye a magánszektor, lehet az, jön a második hullám, kínai autógyártás második fejezet.
Igen. A második fejezet az onnét indul, hogy három nagy magántőkecsoport, kínai magántőkecsoport azt mondta, hogy kedves kínai állam, látjuk, hogy ezek haladnak, de nem elég gyorsan, meg ezek ilyen joint venture-ök, kevert márkák, stb. Mi vállaljuk azt, hogy gyorsabbak leszünk, profitábbak, innovatívabbak, sőt, ami nyilván egy államnak fontos, hogy saját márkákat tudunk felépíteni, és akkor így jött például a BYD, ez a Build Your Dream, így jött a GVM, a Great Wall Motors, meg még egy-két márka képbe, és akkor ők elindították azt a folyamatot, hogy ők gyorsan tudnak termelni, innovatívabbak, és például a Geely az nagyon ügyesen ugye felvásárolta a Volvo-t, ő már ezzel itt van, Európában gyakorlatilag a Geely-nek van részvénye a Daimlerben, tehát a Mercedesben egy 8%, tehát hogy ezzel ők így tényleg hatalmas ütemekkel jöttek, és ha azt nézzük, hogy 2020-ban legyártottak egy ilyen 3-3,5 millió autót, most meg 5 millió, 5,5 millió lejárnak, akkor majdnem 2 év alatt gyakorlatilag majdnem megduplázták a gyártásukat.
Tehát már csak ezek?
Csak ez a három.
Majd a végén jön az ostor, meg a csattanás, igen, hogy a németeket már veri Kína. Ugye ez lesz a mesénk vége, hogy a német autógyártást Kína már zsebre rakta, ugye?
Zsebre tudja tenni darabszámban mindenképpen, és ugye most azzal, hogy a Tesla indított egy ilyen árháborút, ugye a Teslában az az érdekes, hogy robotok gyártják az autót, tehát ott nincsen a német autóipari szakszervezet, akivel tárgyalni kell arról, hogy most akkor hány százalék bért emelünk. Ugye a Teslának saját értékesítési hálózata van, tehát a Tesla az Elon Musk reggel úgy ébredt, hogy -2% is ő beállítja a számítógépén, akkor minden országban ez jelenti, ahol ő ezt beállította, és nem az van, hogy az importőrséggel kell tárgyalni, hogy Magyarország hogy csökkentse, növelje az árait euró-forint árfolyam tekintetében, hanem ők erre gyorsan tudnak reagálni, és ezt nyilván Kínán belül az összes kínai autógyártó ezt lereagálta, és ez van hatása, mert a kínai belpiacon akkor szintén csökkent az autó kereslet, viszont gyártanak rengeteg autót, meg ahhoz ugye, hogy a tőkét vissza tudják nyerni profittá. A befektetett dolgokat ezért ugye termelni kell, és ez a termelés az elindul Európa vagy Amerika felé. A teljes kapacitás az egy ilyen 40 millió autó per év. Ebből nekik elég 25,
valamennyi,
és akkor gyakorlatilag a maradék az
lefedi
a teljes európai igényt per év, vagy a teljes amerikai igényt per év. Nyilván ezt nem lehet így egyből ide szállítani, ezt a 15-6-7 millió autót, de ilyen jelenlegi számítások szerint pár éven belül egy 5 millió autót Európában simán tud exportálni a kínai autóipar.
Lakatos Gergelyt, az MHC Mobility Eurofleet ZRT üzletfejlesztési és marketing vezetőjét hallották.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Indulása óta mintegy 3 millió esetben blokkolt csaló weboldalakat a NetPajzs. Az egyre többször előforduló adathalász e-mailek és SMS-ek detektálására létrehozott szolgáltatást novemberben indította a Jettel. A NetPajzs nagyjából 3 percenként frissül, ezzel adatbázisába egyre több gyanús weboldal kerül be, amelyeket automatikusan blokkol. Az internetes csalók egyre kifinomultabb technikákat alkalmaznak ugyanis, ezért fontos, hogy a kitettebb korosztályok is megfelelően tudjanak védekezni, mondta a telekommunikációs vállalat digitális termékekért felelős igazgatója. Pomezánszky Mátéval Maurer Kristóf beszélgetett.
A közelmúltban sokat lehetett olvasni bizonyos megtévesztő SMS-ekről vagy e-mailekről, a személyes vagy banki adataink lopása érdekében küldik ezt bizonyos csalók. Több vállalat is kiadott közleményt annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet erre a jelenségre. Pontosan ezek a csalók milyen technikákkal próbálkoznak?
Így van, a csalók általában úgynevezett phishing technikákkal próbálkoznak, illetve social engineering is előfordul. Ez nagyjából annyit jelent, legalábbis az első a phishing, hogy a csaló küld valamilyen adott szolgáltató honlapjára, valamilyen belépési portájára vezető linket, ami megtévesztésig hasonlít a szolgáltató valós honlapjára, legalábbis az URL cím, és ezen keresztül megpróbálja rávenni az ügyfelet, hogy lépjen be és adja meg azon a szolgáltatónál megadott adatait. Értelemszerűen az oldal ellopja ezeket az adatokat, hogyha az ügyfél megadja. Ez az egyik leggyakoribb, a másik az pedig a social engineering. Ez alatt azt érdemes érteni, hogy valaki kiadja magát olyan személynek, aki volt esetben az ismerősünk, vagy egy távol ismerős, egy közelebb ismerős, és megpróbálja kicsalni belőlünk a hozzáférési adatainkat. Ennek egy másik válfolyam, ami főleg pénzügyi intézményeknél történik, hogy felhívnak minket egy adott esetben nem is a saját bankunk nevében, és megpróbálnak rávenni azzal a felkiáltással, hogy csaló tranzakciót látnak, hogy adjuk meg az adatainkat, és akkor ők végére járnak ennek a csaló tranzakciónak.
hogyan lehet detektálni egy ilyen esetben, hogy valójában nem is a saját szolgáltatónk keres minket SMS-es vagy e-mailes formában? Ugye nyilván egy fiatalabb felhasználónak, aki még csak most jön fel az internetre, vagy egy idősebb korosztályban ez kicsit nehezebb lehet, főleg ahogyan ön is említette, hogy már akár saját weboldalakat is tudnak programozni a csalók. Hogyan lehet főleg ezeket a buktatójeleket észrevenni?
A leggyakoribb buktatójelek az ismeretlen feladó, olyan telefonszám vagy olyan e-mail cím, amire sose kaptunk e-mailt, helyesírási hibák akár a szövegtörzsben, akár magában az e-mail tárgyában, illetve SMS esetén általános helyesírási hibák. Azonban a leggyakoribb, amit észre lehet menni, az mégis csak a webcímek vagy URL címeknek a megváltoztatása, például különböző szolgáltatók.com végzőtetése helyett .net, vagy valamilyen egyéb kiegészítő, átírt furcsa címek, tehát nem a szokásos URL-ek jelennek meg, de ezekben azért elég fejlett technológiák vannak már sajnos, amiben nagyon-nagyon közel lehet hozni az URL címeket a valós URL címekhez, így azért óvatosan át kell olvasni ezeket a címeket.
Mégis, hogyha ennyire bonyolult észrevenni ezt a problémát, akkor is a figyelemfelkeltés, hogy kiemeljük, hogy a probléma jelen van, és közleményben tájékoztatjuk az előfizetőket, nem biztos, hogy elegendő. Milyen alternatív megoldásai vannak ennek az ügynek?
Számos megoldás létezik, azonban a Jettel kínál ügyfelének egy rendkívül egyszerű, könnyen bekapcsolható, és mindezt havonta egy kávé árába kerülő, tehát 390 forintba kerülő szolgáltatás, melyet Jettel Net Pajzsnak hívunk. Ez tulajdonképpen egy internet tartalomszűrő szolgáltatás, melyet az ügyfél bármely ügyfélszolgálati pontunkon megvásárolhat, vagy napunkon is megvehet, és bekapcsolás után azonnal működik. A szolgáltatás működési elve, hogy egy rendkívül nagy és rendszeresen naponta sok százszor frissülő adatbázisból keresi ki a csaló oldalakat, és amennyiben az ügyfél megpróbál meglátogatni egy ilyen csaló oldalt egy SMS-ben kapott linkre, vagy egy e-mailben kapott linkre kattintva, úgy megakadályozza azt, és betiltja ezt az oldalt. A szolgáltatás megvásárlása után az ügyfélnek nem kell semmit beállítania, ez a szolgáltatás a Jettel hálózatán működik, így az ügyfél hálózati forgalmát figyeli, és értelemszerűen csak akkor működik, amikor az ügyfél Jettel hálózatán böngészik.
Körülbelül hány ilyen megtévesztő SMS vagy e-mail érkezik nagyjából egy hónapban, vagy egy hosszabb időperiódusban? Vannak erre becslések, hogy mennyi embernek kellene például vagy egy ehhez hasonló szolgáltatást használni, vagy esetleg jobban figyelni az ilyen üzenetekre?
Pontos adatunk sajnos nincs, hiszen ez nagyon nehezen mérhető, azonban azt látjuk különböző kutatásainkból, hogy az ügyfelek több mint 50%-a találkozott már különböző, akár saját maga, akár közvetlen ismerős rokon esetében ilyen jellegű csalásokkal. Így azt gondoljuk, hogy az ügyfelek nagy többségének javasolnánk, és érdemes megvásárolni egy ilyen szolgáltatást.
Jelenleg mennyien használják a NetPajzs szolgáltatást?
A Jettel NetPajzs szolgáltatást már több mint 100 000 ügyfél vásárolta és próbálta ki a Jettel hálózatán, és már közel 3 millió alkalommal védett meg ügyfeleket különböző csalótartalmaktól.
Tegyük fel, hogy mégis ráklikkeltünk egy olyan linkre, amelyre nem kellett volna. Ilyenkor pontosan mi a teendő, ha már megtörtént a baj, mit lehet tenni, kit kell kontaktálni ilyenkor?
Ez nagyon erősen attól függ, hogy milyen jellegű szolgáltatásról van szó. Az egyszerű szolgáltatásoknál, mint például egy média streaming szolgáltatás, vagy egy csomagküldő szolgáltatás, érdemes megváltoztatni a jelszavunkat, és adott esetben a felhasználói nevünket is, ha erre lehetőség van. Amennyiben viszont egy olyan szolgáltatásról van szó, mint egy banki szolgáltatás, ahol hozzáférhetnek az applikációs hozzáférési adatainkhoz, és be tudnak helyettünk lépni, ott érdemes azonnal fölhívni a bankunkat, letiltatni mindenféle online tranzakciót, illetve az esetesen a bankkártyánkat is letiltatni.
Kicsit még a Jettel NetPajzs programhoz térnék még vissza. Hogyan elérhető ez, ugye bárki számára, vagy csupán a Jettel előfizetőinek?
A Jettel NetPajzs csak a Jettel előfizetőinek elérhető, hiszen a szolgáltatás a saját hálózatunkon keresztül, mert mobil hálózatunkon keresztül menő forgalmat tudja szűrni, azonban bármilyen Jettel ügyfél meg tudja venni, akár mobiltelefon előfizetése van, akár csak mobil internet elérése alkalmas, otthoni wifi eszköze van, mindenre megvásárolható, amennyiben otthoni wifi szolgál ki a mobil internet az ügyfél lakásában, vagy bármilyen lokációban, úgy a wifi-n keresztül forgalmazott adat is védve van.
A Jettel digitális termékekért felelős igazgatóját, Pomezanszky Mátét hallották, 8 órakor hallgassák meg a Trend FM híreit, utána pedig számítok ismét a figyelmükre, ugyanis zöld témák jönnek, és a zöld cégek buktatói lesznek terítéken.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.